Több pénzre nem tudom, kinek lesz most a következő időszakban, az minden esetre biztos, hogy leginkább annak, aki eltalálja a deviza árfolyamok jelentős mozgását, vagy az indexek jelentős mozgását, nagy volatilitás van egyébként leginkább a deviza piacon. Folytatjuk Szabó Annával, a növekedés.hu munkatársával. Kamatemelési időszak gyakorlatilag mindenhol, Európában még nem indult be, de fog. Ennek ellenére, hogy intenzív a kamatemelés, a forint gyengül, vajon miért? Miért nem tudja a megemelt, sokszorosan megemelt kamat fedezni a pénzt, az értékét?
A forint ugye most ma reggel 395 környékén állt. Egy évvel ezelőtt 345 forint volt egy euró, és éveleje óta kb. 10%-ot gyengült a forint. Nyilván ez számos okra vezethető vissza, ennek az egyik oka az orosz invázió egyértelműen. Az orosz invázió miatt beszakadt a cseh korona és a lengyel zlotyi is. Ez a két fizetőeszköz azonban visszanyerte az erejét, a forint nem. És ez a legaggasztóbb folyamat, amikor elszakadunk ettől a másik két régiós devizától, ez mindig baj. És az a helyzet, hogy a tőzsde index is elszakadt az európai indexektől, tehát eddig úgy, ahogy lekövette a mozgásukat, most viszont a különadók és a megszorítások bejelentése után elszakadt a magyar tőzsde, és itt is egy nagy zuhanást láthatunk. Nem korrigált úgy a magyar tőzsde, mint ahogy mondjuk például a nyugat-európai tőzsdék korrigáltak. Most mi áll ennek az egésznek a hátterében? Az egyik nyilván, ahogy említettem, ez a háborús kockázatok, mi különösen érintve vagyunk ebben. De a lengyelek is, és az zlotyi visszament. A másik, ez az uniós helyreállítási alap. Ez nagyon fontos, a lengyelek megegyeztek, most már csak mi nem egyeztünk meg az Európai Unióval. És itt nagyon sok pénzről van szó. A helyreállítási alapból Magyarországnak 7,2 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás jár, és ezen kívül 9,2 milliárd kedvezményes hitel. Amire most azért nyilván látjuk, hogy mennyibe kerül az államadósság finanszírozása.
Bocsánat, csak közbeszólok, 7,2 milliárd, felszorozva 400-al, az 2800 milliárd forint, az körülbelül az éves költségvetési hiány talán.
És hogyha ehhez még hozzávesszük a hitelt is, amit egyébként az uniós tagállamok többsége igénybe vesz, tehát ezt a kedvezményes hitelt, akkor a kettőt összeadom, akkor ez forintosítva, ez olyan 6700 milliárd forintra jön ki. Nyilván ezt nem egybe kapnánk meg, de nagyon sokan, ugye több mint 20 ország ebből már lehívott egy csomó pénzt, tehát ezek a pénzek nagyon is hiányoznak, nem csak a pénz miatt, a források miatt, hanem azért is, mert ezek euróban jönnek be.
Ráadásul ugye ezek az uniós támogatáson felüli összegek, vagy az uniós programokon felüli összegek.
Pontosan. Tehát ez úgy néz ki, hogy ez csak a helyreállítási alap, amiről beszéltem, a vissza nem térítendő támogatás, illetve a kedvezményes hitel, és ehhez jön még a 2021-28-as 7 éves költségvetés, amiben, hogyha megnézzük az utóbbi pár évnek a mérlegét, tehát a mi befizetéseinket, és amennyit kaptunk az Unióból, akkor az jön ki, hogy évente 5 milliárd euró pluszban volt az Unió, tehát ennyi 5 milliárd euróval több jött be, mint amennyi kiment az uniós kasszába. Ez az euró is hiányzik. A harmadik ok pedig az, hogy ahogy a tőzsdéből szállnak ki a külföldi befektetők, nyilván amit eladnak részvényt, kapnak érte forintot, azt beváltják euróra, ez is nyilván rossz hatással van a forintra. Ezen kívül még számos makró adat, ami még lefele húzza. Nyilván a régiós országokhoz képest nálunk magasabb az államadósság szint, hát ugye ezt megörököltük, tehát most 73%-ra úgy néz ki, hogy le lehet szorítani majd jövő év végére, ha minden jól megy, de ez is úgy, hogy nem spórolással, hanem majd a GDP fog növekedni, tehát gyakorlatilag kinőjük az államadósságot. Van egy hiány is, amit nem tudjuk még egyelőre, hogy fogunk idén kezelni. Most volt a különadóknak a bejelentése, de ez valószínűleg nem lesz elég az idei hiánycél eléréséhez. Tehát itt itt több olyan tényező van, ami a forintra nyomást helyez. Ugyanakkor a másik részről, ami viszont támasztja a forintot, az a jegybanknak a kamatemelése. Tehát a jegybank elég jól helytállt ebben az egész kamatemelési ciklusban. Nagyjából a kamatszintjeink ott állnak, mint a cseh és a lengyel jegybank szintjén. Tehát folyamatosan emelik a kamatot, kiszámíthatóan jó a kommunikációjuk. Tehát ez a forintot támasztja.
Ráadásul ugye egy dologot említsünk meg, az, hogy 70-valahány százalék a GDP arányos államadóság az azért is baj, mert nem 60% közelében lévő, magyarán nem euróbevezetésre ajánlott, hát az euróról egyelőre itt Magyarországon szó sincs, pedig jövőre Horvátországban lesz. Gyakorlatilag majd mindegyik szomszédunk, amely uniós tagállam bevezette az eurót, sőt, hát Románián kívül mindenki, aki szomszédos, és hát Horvátország valószínűleg emiatt is lehet komolyabb befektetési célpont talán a következő időszakban, meg hát mivel tengerparti ország, energia piaci befektetések is mehetnek oda, kőolaj, földgáz alapú befektetések. Ha más nem befektetési szempontból megkönnyítené a dolgokat, hogyha euró lenne idehaza? Vagy ez nagyon-nagyon nem devizafüggő?
Tehát az euró bevezetése egyrészt gazdasági kérdés, másrészt politikai döntés kérdése. Azt lehet látni az olaszok példáján keresztül, hogy azért ez az euró bevezetés nem mindenkinek fenékig tejfel, és hogyha nem jó feltételekkel és nem jó időben vezetik be, akkor nagyon-nagyon sokat veszít az ország. Én nekem szent meggyőződésem, hogy az olaszok azóta vannak ennyire lefelé tartó pályán, stagnáló a gazdaságuk, amióta bevezették az eurót. És Dánia is nagyon jól megvan az euróvezeten kívül, és még sorolhatnám, a csehek is nagyon jól teljesítenek, tehát önmagában az euró nem megoldás, és hogyha megnézzük az inflációs mutatókat, a Szlovákiában, Csehországban, a balti államokban, ahol tehát nem forint van, hanem balti államokban még ugye euró is, sőt Szlovákiában ugye szintén euró van, mind magasabbak az inflációs mutatók.
Hát meglátjuk mondjuk, hogyha nálunk a piaci üzemanyagot kénytelen újra bevezetni a kormány, hogy mi lesz az inflációs mutatóval. Várható ez a 400 körüli forint ingadozás? Tehát nem nagyon valószínű, hogy innen sokkal lejjebb megy?
Hát két dolog befolyásolhatja nagy mértékben a forint árfolyamát. Az egyik, hogyha sikerül megállapodni az Európai Bizottsággal. Én nagyon bízom benne, hogy lesz megállapodás, és le tudjuk hívni ezeket a forrásokat. Az nagy könnyebbség lenne a forintnak. A másik pedig nyilvánvalóan a háborúnak a legalább a tűzszünetig tartó befejezése, amihez hát nyilván, hogyha olvassuk a híreket, nem jó hír az, hogyha Amerikából újabb és újabb fegyverszállítmányok érkeznek, és Henry Kissinger volt külügyminiszternek, én osztom az álláspontját, hogy valamilyen engedményt kell tenni az ukránoknak is a béke érdekében, hogyha ez egy hosszú háború válik, ugyanúgy, mint 2014-től is beragadt ugye a Krím-félszigeten, akkor ez nekünk nagyon rossz lesz.
Hát leginkább egyébként az nem tűnik rózsásnak, hogy nem megy ki a gabona, és az Észak-Afrikába, ha nem érkezik, meg az bizony éhínséget okozhat. Ez ügyben gondolom én jó lenne előrelépni. Még egy picit beszéljünk a devizapiacról. Ha elkezdődik Európában is a kamatemelés, az gondolom még inkább nehezebbé teheti a forint árfolyam menedzselését.
Igen, a kamatemelés az nyilván elvisz pénzeket a feltörekvő piacokról, de szerintem ez már nagyjából be van árazva. Tehát a Fed kamatemeléseit beárazta a piac, az LKB, az Európai Központi Bank pedig egyelőre csak egy 25 bázispontos emelést lengetett be. Ez nem hiszem, hogy annyira megtépázná a forintot. Itt mondom, itt a különadók bevezetése és az uniós megállapodás az, ami nagyon sokat számít. A forintra egyébként külön nyomást helyez még az előbb említetted az államadósság, tehát az államadósság GDP ráta. Itt kiemelendő azért az, hogy az államadósságban a deviza arány nagyon sokat csökkent az elmúlt 12 évben, és azért ez mindenképpen a kormánynak a javára irandó, hogy egyrészt a lakosság kezében jóval több az állampapírállomány, tehát ez is a kitettséget csökkenti, másrészt a külföldiek aránya csökken. Ez mindenképpen egy jó folyamat, az is jó folyamat, hogyha ki tudjuk nőni ezt az államadósságot. A hiányt most, tehát ezt az évet kell valahogy nagyon nehezen vagy átvészelnünk. Ha kell, akkor ezekkel a különadókkal valahogy megtámasztani a költségvetést. De hát, amint látszik, ezeket az egyszeri adókat most a piac egészen másképp veszi, mint annak idején, amikor 2010-ben valóban nagyon rossz volt a helyzet. 2010-11-ben akkor valahogy egyszer le lehetett nyomni a torkukon ezeket a különadókat. Most viszont úgy néz ki, hogy egyszer volt Budán kutyavásár, ezt másodszorra már nem nézik el, és több kiszámíthatóságot kérnek a külföldi befektetők. Tehát én inkább a bizalmi faktort nevezném meg, mint egy olyan dolog, ami, tehát hogyha ez sérül, akkor az nagyon-nagyon nehezen visszahozható.
Szabó Annát, a növekedés.hu munkatársát hallották. Köszönjük, hogy itt voltál, és jó hétvégét.
Köszönöm.